énekeljük a 101. Zsoltárnak az első versét. A 101. Zsoltár első verse így kezdődik: mindenek előtte irgalmasságról. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük az 512. dicséretet. Az 512. dicséretnek az első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Hozzám, Uram, mert
ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy azzal a reménységgel állhatunk most előtted, hogy te szólni fogsz hozzánk. Te beszélsz velünk, mert önmagadat kijelentő Isten vagy, aki a te gondolataidat elmondod nekünk, hogy formálj minket, hogy nevelj bennünket, hogy magadhoz ölelhess, és a szívünket átjárja az, ami benned van. Köszönjük, hogy hétről hétre ennek a gyülekezetnek az életébe, és ahol a te nevedet segítségül hívják egyházunkba, a kereszténység életébe, te ott vagy és megjelensz. Ott vagy velünk a hétköznapokban, ott vagy velünk felkelésünkben és lefekvésünkben, életünk örömeibe és bánataiba. Most arra kérünk téged, hogy ezen a mai napon, ennek az országnak az életébe légy jelen, adj bölcsességet, adj vezetett gondolatokat, életeket, lelkeket, akik megértik azt, hogy mi a te akaratod. Köszönjük, hogy a Biblia örök üzenete, az, amelyik világosságot és fényt teremthet bennünk, hogy ne kelljen botorkálnunk, ne az emberi felhangokra hallgassunk, hanem értsük meg azt, amit te szívhez szólóan mondasz nekünk. Köszönjük neked bőjt ünnepét, lassan a nagy hét kezdetét, amelyik elfordíthat bennünket a mi világunktól, ettől az emberi világtól, és odafókuszálhatunk a te kegyelmedre, a te bűnbocsátó hatalmadra, húsvét örömére, és megkapaszkodva abban élhetjük tovább az életünket. Add, hogy a feltámadás reménysége hadd járjon át bennünket. Így kérünk téged a betegekért, a háborúságot szenvedőkért. Állj melléjük, légy velük, vigyázz rájuk, adj nekik erőt, hitet és kitartást. Szenteld meg mai Isten tiszteletünket, ígéreted szerint megváltó úrunk. Amen. Az élő Istenek igéjét, testvéreim, a Lukács írása szerinti evangélium 20. részéből olvasom, az első 8 versből. Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek hozzá a főpapok és az írás tudók a vérekkel együtt. És megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Ő pedig így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem, vajon János keresztsége mennyből való, vagy emberektől? Ők pedig így talakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, nem tudjuk. Jézus ezt felelte nekik, hogy nem tudják, hogy ha csak ti nem tudjátok, honnan való volt, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem mindezeket. Kedves testvéreim, a felolvasott ige bőjt 5. vasárnapján több szempontból is aktuális lehet a mi számunkra. Legelőször is azért, mert ez a lukácsi leírás már arról számol be, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Tehát az utolsó napokban járunk, és történik mindaz, amiről beszámol az evangélium, Jézus halála előtt. Mi is jövő héten vasárnap már virágvasárnapot ünnepeljük, és elkezdődik a nagy hét, amelyik húsvét csodálatos ünnepét hordozza majd. Másodszor azért is aktuális nekünk ez az ige testvéreim, mert egy olyan harcnak, olyan vitának leírását olvashatjuk, ahol a farizeusok Jézus elpusztításának kampányát próbálják meg provokatív kérdésekkel legalizálni. A történet végére kiderül, hogy Jézus most leleplezi őket, és ahogy fel is olvastam, megszégyeníti őket, hogy az álságos szándékuk napvilágra kerüljön. Nem titkolt dolog, fogunk is róla beszélni, a püspöki körlevél is fogja tartalmazni, amit kötelezően ma minden református szószékről föl kell olvasni, hogy ma országgyűlési választások előtt áll az ország, egy döntő népszavazás előtt áll az ország, és de jó lenne olyan tisztán és egyértelműen látni, mint ahogy Jézus látott ebben a történetben. Ahogy Jézus látott és ítélt ebben a történetben. A felolvasott történetben is vannak mindkét oldalon pártoló tagok. Szeretném ezt az egészet valami nagyon-nagyon egyszerűen a mi világunkra lefordítva elhozni és elétek tárni, amiről szól itt az evangélium. Vannak szimpatizánsok, akik próbálják a maguk oldalára állítani, fordítani az éppen aktuális közhangulatot. Ha veszitek a fáradtságot és végigolvassátok a Lukács evangéliumának, vagy bármelyik evangéliumnak a passió előtti részét, akkor ez világosan kitűnik. Mennek a farizeusok, próbálják a népet hergelni Jézus ellen. Jézus megy és tanít, és megvan a maga pártoló csapata, amelyik megy utána, és mint virág vasárnap az ünneplő tömeg próbál belőle királyt csinálni. Megpróbálják csapdába csalni, és azzal a kérdéssel, ami újra meg újra visszatér az emberiség életébe, ma is aktuális lesz este felé, meg holnaptól fogva 4 éven keresztül, amit így hívunk, a hatalom kérdése. A hatalom mindig egy olyan küszöb, amiben az ember mindig megbotlik. Újra meg újra. A hatalom kérdésével. Mondd meg, Jézus, milyen hatalommal cselekszed mindezeket. Mert az egyértelmű, hogy te jó dolgokat mondasz. Egyértelmű, hogy segítesz nagyon sok emberem. Egyértelmű, hogy az éhezőknek enni adsz. Egyértelmű, hogy semmi baj sincsen azokkal a dolgokkal, amiket te hirdetsz tanításként. Ám azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy tükröt állítasz a társadalom elé, és benne az életünk elé. Miért nem maradtál te meg a szegények megváltójaként? Miért nem maradtál a vakok, a bénák, a sánták gyógyítójaként? Miért nem maradtál kenyér szaporítóként a közéletbe, és akkor semmi probléma nem lenne veled? Nem volna akkor semmi bajunk veled, de neked kellett a bűnről beszélni, kellett a hamisságról, az álságos hatalom gyakorlásáról, kellett olyan témákat érintened, amelyek eddigi világunknak tabu témái voltak, amiről senki nem beszélt, bár mindenki tudott róla, hogy igazság. Mondj, Jézus, miért kellett neked ezeket tenned? Hát akkor most valljál szint. Mondd el, milyen hatalommal cselekszel? Ha ezeket nem tetted volna, csak hogy mi van a kérdés mögött, úgy érzékeljük. Ha ezeket nem tetted volna, nem érinted, akkor lehettél volna egy köztiszteletben álló rabbi, aki Názáretben, a szülőfalujában, a zsinagógájában Vasárnaponként bevegy, prédikál, gyógy, azt csinálsz, amit akarsz. Ha ezeket nem érintetted volna Jézus, akkor járhattál volna az országba, és lehettél volna mester annak a 12 tanulatlan embernek, meg annak a csőcselék sokaságnak, akik időnként csatlakoztak hozzád. Hol a kenyeredért, hol a gyógyításodért, hol ki tudja miért. Ám egy probléma van egy Jézus. Az, hogy világossá tetted a történelmünkben, az emberiség életébe, hogy van egy olyan út, amit az Isten útjának hívunk, és ez az út soha nem változik. Ez az út mindegy, hogy egyiptomi kort, babilonit, perzsa uralkodóit, görögöt vagy rómait, középkort vagy újkort írunk, vagy 21. századot. Ez az út soha nem változik. Van egy tükör az emberiség életében, amelyik mindig ugyanazt a képet mutatja. Mondj Jézus, miért kellett ezt felmutatni? Miért kellett neked ilyeneket mondani a Biblia alapján, az ige alapján? Hogy nem sokszínű az igazság. Az igazság arról szól, hogy az igenetek igen, a nemetek nem. A többi pajvideg, amit ma így hívunk, hogy sokszínű, az így mondja Jézus. Tudjátok honnan van? Az ördögtől. Miért kellett neked Jézus ilyeneket tenned? Tudjátok, azért érdekes ez a történet, mert ezek az írástudók és farizeusok alapvetőleg nem voltak ám rossz emberek. Ezek az emberek évszázadokon, évezredeken keresztül őrizték, amit mi úgy hívunk ősi vallás. És éltették a nép életébe Isten szabadítását. Na de hát akkor hogy jutott el oda ez a réteg? Hogy ők, akik a tudásnak a birtokában voltak, megvakultak. Hogy jutott el oda ez a világ, és innentől kezdve a 21. századról beszélünk. Hogy azokat az alapértékeket, amelyeket az Isten útja mindvégig ugyanúgy képviselt. Az Isten igéje mindvégig ugyanazt hirdette róla. Azt az emberiség fölcserélve a fejébe, szívébe, lelkébe, minden napjaiba. Kidobja, mert az a trendi, hogy sokszínű az igazság. Mondd már meg, Jézus, milyen hatalommal cselekszelte. Kedves testvéreim, azért izgalmas ez a kérdés, mert Jézus isteni hatalma, ha valakinek az életébe nem tud beáradni, és ennek a farizeusi csoportnak, az akkori kor elitjének ez volt a legnagyobb drámája, hogy az a húsvéti kegyelem, amit Jézus elhozott, és ezért döntő, hogy virág vasárnap után vagyunk már ebben a történetben, nem árad be, akkor az a nép, az a vezető, az a kor, az elveszett. És idő kérdése, hogy mikor szántják fel, ahogy Jeruzsálemet is felszántották. Mikor vetik be sóval, mikor rombolják le a templomát és állítanak megszentségtelenítve a templom közepére meg a helyére bálványoszlopokat. Mikor jut el odáig, hogy az, amelyik virágzó nép volt, semmivé lesz. Tudjuk, hogy több évezredig. Mert ismerik az újkor történelmét is. Talán azt gondolod, meg azt gondoljátok, hogy dramatizálok, de nem. Legalább ekkora a tétje annak, hogy a világ kormánykerekét, Magyarország kormánykerekét és nem pártpolitikára gondolok, bár arra is. Melyik ideológiai irányba fordítják el az elkövetkezendő évtizedekben? És ennek ma, a mikorunkba a nyitányát éljük. Már nem is a nyitányát. Ez a tétje a mai napnak. Ami érdekes ebben az egészben, hogy itt van ez a Jézus, és döbbenet ez a kép. Gondoljátok végig, amit leír Lukács evangélista, hogy ben van a templomba és tanít. Evangéliumot hirdet, direkt így írja le, evangéliumot, öröm üzenetet hirdet, a megtérést hirdeti, Isten szabadítását, kegyelmét hirdeti. Az embereknek jót akar tenni, és egyszer csak belépnek hozzá, mint ha most kézzétek, kinyílne az ajtó, és itt bejönne egy nem tudom hány ember, és megkérdezi, mondd, milyen hatalommal beszélsz te? Miről beszélsz te itt nekünk? Honnan veszed a bátorságot, hogy ilyeneket mondj? Azon gondolkodtam el, hogy hogyan tud az ember ennyire megvakulni? Hogyan tud az ember ennyire tévútra indulni? És aztán majd okolni fog mindent és mindenkit. És hogy nem veszi észre az ordító, égbe kiáltó? Egyértelmű olyan jeleket, amit az Isten olyan felkiáltó jelként tesz az életünkbe. Hogy csak a vak nem látja. Csak a süket nem hallja. Hogyan állhattak meg egy templomba írástudók, papok, farizeusok, és kérdezik meg Isten kegyelmének evangéliumára. Evangéliumáról. Milyen hatalommal teszed? Döbbenet. Kedves testvéreim, azért, hogy ilyen mély antropológia lesz, ha szabad ilyen magasztosan megfogalmazni, mert az ember képtelen elfogadni az Istenit. És tudjátok miért? Mert a saját fejével gondolkodik róla. Mindjárt elmondom, mire gondolok. A saját fejével gondolkodik róla, és egyszerűen nem fér bele a fejébe, nem fér bele valahogy az érték rendjében, nem tud ezzel mit kezdeni, amikor valaki azt mondja, hogy te figyelj, én önzetlenül szeretlek. Az akkori kor farizeusai itt vakultak meg. És az emberiség, amikor Istent elutasítja, mindig itt vakul meg. Nem létezik Jézus. Hogy te nem valami érdekből, nem valami hatalmi szándékból cselekszed mindezt. És tudjátok, honnan ered ez? Gondoljátok végig. A bűnesettől. Figyeljétek meg, mit súgott a sátán az ember fülére, fülébe, amivel nem tudott mit kezdeni, és igent mondott rá. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hatalmi kérdés. És gondolj csak végig, próbáljuk meg ennek az egészet úgy felgöngyölíteni, hogy elérjen hozzánk. Nem arról szól a 21. század. Talán mi is így gondoljuk, bár itt ülünk. Az életem Istene, az életem Ura. Kicsoda? Önmaga. Én osztom be az időmet, az erőmet, a pénzemet, amire én igent mondok, az az igen, amire nemet mondok, az nincs, mert az igazság sokszínű. Micsoda álságos, aljas hazugság ez. Csak azt nem kérdezik meg Jézustól. Elképesztő, mikor itt készültem délután, akkor tegnap délután ezen gondolkodtam, hogy csak azt nem kérdezik meg, te Jézus, mondd már meg nekünk, te most Kajafás székére vágysz, főpap akarsz lenni? Te helytartó akarsz lenni? Megmutatod a rómaiakat? Király akarsz lenni? Heródes akarsz lenni? Nekem ne mondd azt Jézus, meg nekünk ne mondd azt Jézus, hogy te önzetlenül, csak úgy gyógyítasz. Jót teszel mindenkivel. Valami biztos van mögötte. Amikor az ember kizárja az isteni kegyelmet az életében, és mondjuk meg, mondjuk ki, tudatosan készítették erre az emberiséget, hogy eljusson odáig, először az ateizmussal istentelenítették az életet. Próbálták volna ezt a népszavazási kérdéseket, vagy bármilyen szinten fölvetni a 19. században. Gondolkozzunk már! Hát körbe röhögték volna őket. Eljutották oda az emberiséget, hogy a sokszínű igazság égisze alatt bármit meg lehet tenni. És az érzi furcsán magát, és ez egy döntő kérdés lesz, aki határozottan állítja, hogy az örök érvényű igazság szerint, a Biblia szerint, az igazság nem sokszínű. Ugye mindannyian hallottatok a felmentett hölgyről, aki a Bibliát idézte. Egy csatát nyertünk. Mert az ember képtelen felfogni, hogy az Isten önzetlenül szeret. Képtelenek voltak felfogni ezek az emberek, hogy a Jézus Krisztus azért jön ilyen hatalommal, hogy egy keresztet a vállára vegyen. Ne bársony székre törjön. Nem akarom idehozni, mert mélyre menne, de gondoljátok csak végig, amikor olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus bejelent, hogy indulnak Jeruzsálembe, és a haláláról beszélnék a tanítványi körben a Zebedeus fia anyukája is elmegy, és azt mondja a mesternek, te mester, hát azért a két fiamat, ha már eljön a te országod, ültesd már jobb meg a bal kezed felől. Biztos, ami biztos, azért lobbizok egy kicsit a gyerekekért. Hatalom kérdése. Föl se fogja, mit kér. Gondoljátok végig a hitvallásunkat, ugye? A mindenható Atya Istennek jobbján ül. Akkor ki ül Jézus bal oldalán? Az Atya. Azt kéri ez az anya, hogy ültesd oda a fiamat. Senki nem hiszi el, hogy ez a Jézus csak a Golgota keresztjéért jött. És ezért mennek és mondják neki. Állj elő a farbában. Mondd el, mit akarsz tőle. Kedves testvéreim, pedig Jézus csak a Golgota keresztjéért jött erre a világra, azért, hogy hirdesse, hogy az Isten országa nem változott, és ugyanaz az Isten szó rajta keresztül, mint aki szólt Mózesnek, aki beszélt Ádámmal, és elmondta neki, hogy Ádám, nagyon nagy butaságot követtél el, mert én önzetlenül elmondtam volna neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindenkor, minden időben a paradicsomban. Ugyanaz az Isten szól, aki Noénak szólt, aki a prófétáknak. És nem véletlen, hogy Jézus előhozza keresztelő János kérdését és keresztségét, aki Jézus előtt közvetlenül ugyanezt mondja, térjetek meg, és higgyétek el, hogy jön az önzetlen Isten Jézus Krisztusban, és az embereknek nem kell az isteni, az önzetlen. Pedig Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Elképesztő, ezt is végül, hogy mennyi olyan igéről nem merünk ám beszélni a mai világban, mert a mai világnak furcsa lenne, mondjuk egy demokratikus berendezkedésű kereszténységnek. Mit jelent az, hogy teokrácia? Mit jelent az, hogy aki nincs velem, az ellenem van? Jézus direkt és egyértelmű. És figyeljétek meg, milyen kérdésekben. Nem a bűnös megítélésében. Ez is egy álságos hazugság, amit mondanak a kereszténységre, mert akkor a bűnöst kiközösíti. Nem igaz. A bűn kérdésében Jézus radikális. És ha kell, elmegy egy mérföldet, két mérföldet, 10 mérföldet egy emberért. De ha elment érte, akkor is elmondja, hogy milyen értékrend szerint ítélem meg a te bűnödet. Emlékezzetek vissza a parázdasszony esetére. Bármelyik esetre, amikor Jézus elé citálnak valakit, soha nem azt mondja ki, hogy ő nem bűnös, hanem azt mondja ki, hogy egy kegyelmet talált. Márpedig, ha mi Jézus pártiaknak valljuk magunkat, testvéreim, és itt van egy olyan felkiáltó jel, amit szeretnék belekiabálni mindenki szívébe, gyülekezetek életébe, hívő közösségek életébe, az egyházak életébe, olyan időt élünk, ahol nekünk is hitvallóakká kell lenni. És nem lehet az álságos, nem tudom én milyen tolerancia jegyében nem kimondani a nemre a nemet, az igenre az igent. És higgyétek el, nem csak azért mondom ezt, mert ma választás van. Aki hallgatja az ige hirdetéseket, tudja, hogy nagyon régóta beszélünk erről. Olyan történelmi kort ír az emberiség, ahol ennek a világnak a hívőkre van szüksége. A sókra és a fényekre. És nem válhat íztelenné a só, és nem lehet véka alá rejteni, ami fényként kéne, hogy világoljon. Itt az idő arra, hogy az ember végig gondolja. A magam életébe, a munkahelyemen, barátaim körébe, Uram, bocsá, a Facebook oldalamon, merek-e kegyelmet, igazságot, isteni evangéliumot képviselni. Az ige tükrét. Merem-e használni? Testvéreim, ha nem, akkor abba a cipőbe fogunk belelépni, amit az európai kereszténység már érez, hogy nem fog megállni a kereszténység ügye, nem fog az evangélium terjedése megállni, mert Isten azt mondta, ameddig ő akarja, az így lesz. Lásd Dél-Koreától elkezdve az ázsiai országokat, ahol százával térnek meg emberek. De az Isten túlléphet az engedetlen szolgákon. Volt ilyenre példa, nem egy, nem kettő. Éppen ezért ebben a bőjben, ebben a kiélezett helyzetben, háború, választások, a jövendő nagy kérdőjeleivel, fogadjuk el, éljük meg szüksége van a világnak az isteni kegyelmet hirdető emberekre. És már nem csak a gyerekeidre gondolj. Mert ha ez a kegyelem nem éri el az emberi szíveket, akkor ez a világ valóban a veszélybe rohan. És vége lesz annak, amit így hívunk, keresztény normalitás. Gondoljátok ezt végig. És végül pedig nagyon röviden csak egy kérdést hadd hozzak elétek. Hogyan volt Jézusnak mindezek ellenére ereje végigvinni a keresztet? Nem letenni. Nem úgy válaszolni ezeknek a főpapoknak és írástudóknak, hogy nem is tudom, hogy én meg tudtam volna állni, hogy avval a tudással a fejébe, szívébe, amiről tudja, mert a virágvasárnapi bevonuláskor elmondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, nem ismerted meg a meglátogatásod idejét. Hogy visszaválaszolni ezeknek a főpapoknak, hogy te figyeljetek már ide. Miért kóstolgattok itt engem? Nem telik el pár évtized, és ti sehol nem lesztek. Sehol nem lesz ez a templom, ez a város, a ti korotok. Miért kell nektek provokálni az Isten? És ennek ellenére ez a Jézus attól függetlenül, higgyétek el, hogy ennyibe került volna, hogy kinyújtsa a kisujját, hogy beüljön Kajapás, Pilátus, Heródes, bármelyik székébe. Ez a Jézus megy tovább, és nagy csütörtökön leül, és a tanítványoknak elmondja, mi az új szövetség. Kimegy a Gecsemáné kertjébe, és küszködik ilyen aljas júdásokkal. Végigmegy egy főpapi udvarom, egy királyi udvarom, egy Pilátus helytartói udvarom, ahol összemérik egy Barabással, egy gyilkossal. És kit választanak? Barabást. Azt legalább tudjuk, milyen hatalommal cselekedett. Ennek ellenére végviszi a keresztet, és meghalazom, hogy harmadnapon feltámad. Ezt nem lehet mással magyarázni, csak eggyel. Az önzetlen mentő szeretet, amely kegyelmet ad minden megtérő bűnösnek. Ez is egy örök igazságám. Ez a Jézus megy, és zokszó nélkül viszi a keresztet, hogy mindegy, hogy az ő korába, középkorba, az újkorba, vagy 2022-ben valaki hittel felnéz erre a keresztre, annak örök élete legyen. Mert ez a szeretet mindent felül ír. És fontos megjegyezni, nem tolerál, nem megalkuszik, nem sokszínűvé teszi az igazságot, hanem újjászül, és mindent megváltoztat. A kérdés legelőször így szól. Szeretnélek kegyelem részesévé lenni? Ha igen, nézz a keresztre. Lásd annak a Jézusnak a szelíd szemét, aki vádat is emelhetne, de nem teszi. Lásd annak az Istennek érted aggódó fájdalmas arcát, aki amióta kifordultál az atyai házból, azóta kint áll, és figyel, mikor érsz haza. Lásd annak az Istennek csodálatos áldó kezét, amelyik életet adott neked, amelyik eddig is megőrzött, és szeretne téged átvezetni a halálból az életbe. És mindezt önzetlenül, minden érdek nélkül, csak azért, mert szeret. És ha ezt látod, ezt érted, ezt elfogadod, nem tudod megtenni, hogy ne beszélj róla, hogy a hitedet ne vald meg, hogy ne imádkozz, és ne dolgozz ezért a világért, és a benne elveszőkért. Ezért hát tudd, Isten igent mondott rád. A kérdés csak annyi. Te igent, vagy nemet mondasz rá. Ez a kegyelem járjon át, és őrizzen meg bennünket ezen a mai napon is. Imádkozzunk. Köszönjük a te véghetetlen türelmedet, kegyelmedet, szeretetedet, amivel velünk is annyit vesződsz, annyiszor keresel minket, oly sokszor mész el a végletekig, hogy észhez térjünk, hogy megtérjünk, hogy újjászülessünk, visszahoz bennünket konok önfejű útjainkról, és mindez csak azért teszed, mert szeretsz minket. Ne haragudj ránk, hogy mi annyira másként gondolkodunk, annyira meg tudjuk keményíteni a szívünket, annyira érthetetlené tudjuk tenni gondolatainkat, nem hisszük el, nem fogjuk fel, hogy mindezt te önzetlenül tetted és teszed. Szeretnénk meglátni ezt a csodálatos kegyelmet, megélni, átélni a kereszt bűnbocsátó hatalmát. Annyit hallottunk már róla, és talán vágyik a szívünk rá, csak nem tudjuk, nem éltük át, hogy mit is jelent ez valójában. Hadd kérjünk téged, gyülekezeteinkért, népünkért, a világért, a te örök érvényű igazságod, kegyelmet, szereteted járja át az emberek szívét. Megtetted te már annyiszor, hogy új életet, új korszakot nyitottál. De jó lenne, hogy ez így lehetne megint. Legyen hát a te bölcsességed, akaratod szerint minden, de minket tegyél készé arra, hogy a megértett igazságot megéljük, megcselekedjük, bátran megvalljuk, hogy az életünk hitvallóvá lehessen. Sokszor talán furcsa ez a gondolat nekünk, de köszönjük, hogy formálsz bennünket. Megvált úrunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, áld meg a nagyheti készülődésünket, csöndünket, nagypénteket és a húsvéti úrvacsorát. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk majd el imádságunkat Istennek. most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, amelyek ma fognak kezdődni, a szabad így mondanom, ma délután 16:30 tartjuk a FIFA-nak, a fiatal felnőttek körének alkalmát, ahol a választott téma, amiről beszélgetni fogunk, az nem más, mint a háború kérdése. Akit esetleg érdekel ez a fajta beszélgetés alkalom, várjuk szeretettel ide a gyülekezeti házba. Hirdettem, hogy jövő héten a megszokott rendszerint fogjuk tartani alkalmainkat, tehát hétfőn összkari próba lesz, csütörtökön női kari próba lesz, vasárnap istentisztelet lesz, délelőtt 11 órakor párhuzamosan gyermek istentisztelet is. Nem, bocsánat, jövő héten nem lesz párhuzamosan gyermek istentisztelet, mert családi istentisztelet lesz, és a második osztályosok fognak jönni, műsort adni húsvét ünnepkörbe. Jól mondom, hogy
jövő héten. Negyedik osztályosok.
Akkor minden jó. Csak ez a lényeg, amúgy minden rossz, de negyedik osztályosok jönnek? Jó, akkor negyedik osztályosok jönnek, de egy a lényeg, hogy jönnek szerepelni. Várjuk szeretettel őket is, meg a testvéreket is, jöjjünk, és vegyünk részt ezen az alkalmon is. Szeretném felolvasni a püspöki tanácsnak, a zsinat tanácsának, az egyházunk elnökségének köldevelét. Kedves református testvérek, idén április 3-án az országgyűlési választásokon szavazatunkkal újra állást foglalhatunk. Hisszük, hogy ez nem csak lehetőségünk, hanem állampolgári keresztény kötelességünk is. A Biblia alapján valljuk, hogy Isten maga rendelt mindenféle hatóságot az emberiség békességének és nyugalmának megőrzésére. Ezért a polgári kormányzat feladata, hogy Isten értékrendje szerint tegyen különbséget jó és rossz között, segítve ezzel az élet megőrzését és kibontakozását. Keresztényként a politikai életben nem olyan személyeket keresünk, akik majd elhozzák a tökéletes életet és igazságot. A megváltás nem emberi erő által, hanem Jézus Krisztus által történik. Ezért szabadok vagyunk azt vizsgálni, kinek az értékrendje és cselekedetei állnak közelebb a Szentíráshoz. Tudva, hogy az emberi hibáktól és bűntől egyetlen kormányzat sem mentes, mint ahogyan mi magunk sem vagyunk azok. Mai világunkban egyre általánosabb az agresszív szembefordulás a zsidó-keresztény világnézetből fakadó évezredes alapértékekkel. Keresztény hagyományainkat, a közösségi élet alapját és a nemzet folytonosságot jelentő családokat, sőt még gyermekeinket is érik, szellemi, fizikai fenyegetések. Ezek csupán szavakkal nem védhetők ki. Ezért kérjük, hogy döntsenek megfontoltan a református egyház által képviselt biblikus evangéliumi tanítás alapján. Nemzeti alaptörvényünknek megfelelően keresztény kultúránk védelmezése a választáson felhatalmazott kormányzat feladata is. Az egyház küldetése pedig az, hogy a keresztény hitet hirdesse, és annak megfelelően éljen. Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett. Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak. Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztény küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyház iskolákba folyó nevelést, a hit és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását. A népszavazás kérdésére gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus tanítása és a józanész alapján válaszoljuk nem szavazatunkkal. Ez a döntésünk családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja. Ne feledjük, hogy mi mindnyájan Jézus Krisztusban testvérei vagyunk egymásnak, még akkor is, ha vannak közöttünk, akik másképpen látják a közéletet, a kormányzat munkáját. Mi ezek felett a különbségek felett is testvérei maradunk egymásnak. Őrizzük meg a békességet és a józanságot gyülekezeteinkben, egyházunkban. A szomszédban dúló háború figyelmeztet, álljunk ellen minden gonosz indulatnak, melyből a másik életének megkárosítása származhat. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvéri szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban pedig egymást megerőzzétek. A Magyarországi Református Egyház elnöksége nevében Balogh Zoltán püspök, Molnár János főgondnok, Pásztor Dániel püspök, dr. Nemes Pál főgondnok, Fekete Károly püspök, Veres Sándor főgondnok, Steinbach József püspök és dr. Molnár Pál főgondnok. Azt gondolom, nem kell semmit hozzáfűzni. Szeretettel kérek mindenkit, én is éljen az állampolgári kötelességeivel a Biblia értékrendje szerint a mai napon. Záró énekünk, testvéreim, a 465. dicséret, a 465. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.